Gyönyörködj az Úrban, és megadja szíved kérését. Kegyelem néktek és békesség Istentől, ami atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. A 42. Zsoltárunk első versével kezdjük Isten tiszteletünket. Miképpen szerezte mi Úrunk Jézus Krisztus a keresztség sákramentumát, amint azt elénkbe adja Máté evangélium a 28. részében, a következőképpen. Nekem adatott minden hatalom menjen és földön. Menjetek el tehát, tegyetek tanítmánnyá minden népet, megkeresztelve őket az Atyának, a Fiúnak és Szentléleknek nevében, tanítva őket, hogy megtartsák mindazt, amit én parancsoltam nektek, és íme én veletek vagyok minden napon a világ végezetéig. Amen. 329. dicséretünk második versét énekeljük. Verset olvasok fel János evangélium a 3. részéből, a 16. verset így hangzik, mert úgy szerette Isten a világot, hogy az ő egyszülött fiát adta, hogy aki hisz ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Amen. Foglaljuk el a helyünket. Kedves testvérek, nagyon sok igét olvashattam volna éppen az imént fenn, fel, hát ugye mindenki számára talán ez a legismertebb a Szentírásból. Ugyanakkor egy olyan igevers, amelyről majdnem nagy biztonsággal mondhatjuk azt, hogy ha a szülők komolyan fogják venni a fogadalom tételüket, akkor ezt az igeverset a gyerek egyszer kívülről fogja tudni. Tehát azért olvastam föl itt mindjárt az elején, mert az egyház régtől fogva úgy tekintett erre az igére különösképpen a János evangéliumában, mint amelyik tömören és kristálytisztán összefoglalja a keresztény hitnek a lényegét. Egy mondatban ritka az olyan ige és bármilyen mondás, amelyik ennyire tömören egy mondatban össze tudja foglalni, mint ugye egy csiszolt gyémánt, amit hogyha fény felé fordítunk, akkor aztán az szétbontja ezer színre és szórja azt a fényt. Hát ez egy ilyen gyémánt, hogy az Isten kegyelme, szeretetének, megváltói munkának ezer színét így szét tudja bontani, mégis egy tömör gyémántban van. Ezért is nevezik úgy, hogy az evangélium az evangéliumban, nevezik így is, hogy evangélium dióhéjban. Tehát egyetlen mondat mégis sorsdöntő. Miről szól ez a mondat? Amiről egyébként már könyvtárakat írtak, és most én nem fogom elmondani. Hát nyilván az Isten szeretetéről szól, de mit jelent ez? Mert a szeretetről járandóan arról beszélünk. Hát itt nem, ez nagyon konkrét, nagyon egyértelmű, hogy milyen szeretetről van szó. Szóval ezért kezdődik így ez a mondat, hogy úgy szerette Isten. Sokféle módon lehet szeretetről szólni, meg azt kifejezni. Így, ahogyan itt az igében van, az Isten így szeret bennünket. Tudnélik, hogy az ő egyszülött fiát adta, és ez az adta azt jelenti, hogy belépett ebbe az embervilágba, azaz históriája, története van, amit lehet tanulmányozni, amit föl lehet gyűjteni, és aztán tovább lehet adni nemzedékről nemzedékre, és meg lehet tanítani gyerekeknek, ahogy majd belenülnek a különböző lehetőségekbe, hittanórákba, egyebekbe, hogy hogyan is szeret az Isten úgy, hogy az ő egyszülött fiát adta, és aztán el lehet mondani azt is, hogy ki volt ez a Jézus Krisztus. Tehát azok, akik követői lesznek, valódi, nem névleges keresztények, nyilván azok egy rendkívüli tisztséget kapnak ezáltal, mert ennek a szeretetnek egyrészt részesei lesznek, másrészt követői. Közösségben lesznek az Istennel, aki így szereti a világot, és az ő kis emberi sorsuk, az ő egyéni történetük, históriájuk belekapcsolódik, beleépül az Isten történetébe, a Krisztus történetébe, és hogyha hiszen kegyelmes, és hogy mondom, a magunk emberi oldaláról elvállaljuk azt, hogy munkatársai leszünk, mint szülők, keresztülők, mint felelős emberek, az Istennek ezért a gyermekért, akkor elválaszthatatlanul bele fog az ő kis története, sorsa szövődni az Istenébe. Tehát az a mi dolgunk, hogy tegyünk meg mindent a ránk bízottakkal. Isten áldja meg a családot, keresztülőket ebben a munkában. Hogy ez így lehessen, most hallgassuk meg a szülők, keresztülők fogadalomtételét, kérem, hogy tessenek ide, jön az Urasztal elé, és egyébként pedig ugye fölállunk. Jöjjenek csak, kedvesen, jöjjenek. Úgyis jó. Szeretném megkérdezni először is, hogy akarják-e, hogy ez a kisgyermek keresztség sákramentuma által református keresztény anyaszent egyházunkba befogadtassék, feleljék, akarjuk. Ígérik-e, fogadják-e, hogy úgy nevelik és neveltetik, hogy majd ő maga tesz vallást az ő hitéről, Isten és ember előtt a konfirmációban, feleljék, ígérjük és fogadjuk. Hallotta Isten, hallotta ember, szent fogadalom tételt, most megvalljuk a mi keresztény hitünket, elmondván minden keresztények hitvallását, az apostoli hitvallást eképpen, hiszek egy Istenben, mindenható atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, ami Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadt a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atyaisten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat. hiszek Szentlélekben, hiszem az egyetemes anyaszentegyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, test feltámadását és az örök életet. Amen. Most meghajtjuk a fejünket imádságban eképpen. Mennyei édesatyánk az Úr Jézus Krisztusban, olyan jó dolog itt állni most te előtted, kezünkben ezzel a kis élettel, aki most indul a pályának. Ezer dolog van még előtte nyitva, és ezer reménység veszi őt körül. Köszönjük, hogy a legnagyobb a te szereteted, ahogyan azt közölted velünk a te fiadban, ahogyan tanítottál bennünket, és ahogyan reménység szerint majd ő is ezt megismerheti. Így kérünk téged, hogy légy az ő pásztora, gondviselője, vigyázz rá, őrizd meg azokat, akik szeretik, adj nékik sok bölcsességet a nevelés kérdéseiben, sok örömet látva, hogyan bontakozik ez az élet testben, lélekben, Isten és emberek előtt való kedvességben. Pecsételd el őt ebben a sákramentumban magadnak, ígéreted szerint. Amen. Sebestény, én téged keresztellek az Atyának, Fiúnak és Szentlélek Istennek nevébe. Amen. A mindenható Isten áldja és őrizze meg ezt a kis életet, adjon néki testben és lélekben való növekedést, lehessen szüleinek, keresztszüleinek örömére, anyaszentegyházunknak felnőtt élőhitű tagja, egykor részese az örök üdvösségnek. Amen. Köszönöm szépen, gratulálok. És most tessenek fordulni a gyülekezet felé, és a gyülekezet áldó zsoltárát énekeljük. a mi segítségünk, vasárnapi ünnepszentelésünk jöjjön az Úrtól, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök igaz Isten. Amen. Istennek igéjét olvassuk a Krónikák második könyve, 7. része 11-től 18-ig terjedő versekben.
Az Úr ígérete és intése Salamonhoz. Amikor Salamon sikeresen elkészítette az Úr házát, a királyi palotát és mindazt, amit elkészítetni szándékozott Salamon az Úr házában és a maga palotájában, akkor megjelent az Úr Salamonnak éjjel, és ezt mondta neki: meghallgattam imádságodat, és kiválasztottam magamnak ezt a helyet az áldozat házául. Ha majd bezárom az eget, és nem lesz eső, vagy parancsolok a sáskáknak, hogy leegyék a földet, vagy ha dögvészt bocsátok népemre, de megalázza magát népem, amelyet az én nevemről neveznek, ha imádkoznak, keresik az én orcámat, és megtérnek gonosz utaikról, én is meghallgatom a mennyből, megbocsátom vétüket, és meggyógyítom országukat. Szemem már nyitva van, és fülemmel figyelek az imádságra ezen a helyen. Kiválasztottam és megszenteltem ezt a házat, azért itt lesz a nevem örökké, itt lesz a szemem és szívem is mindenkor. És ha te előttem jársz, ahogyan járt apád, Dávid is, és úgy teszel mindent, ahogyan megparancsoltam, rendelkezéseimet és törvényeimet megtartod, akkor állandóvá teszem királyi trónodat, ahogyan megígértem apádnak, Dávidnak, mikor ezt mondtam: nem vesznek ki utódaid, és uralkodnak Izraelben.
Isten tegye áldottá az ő igéjét, szívünk befogadását, hagyjuk meg a fejünket, és imádkozzunk. Urunk Istenünk, köszönjük néked ma azt, hogy a te népedként vagyunk itt. Add, hogy megértsük, és szívünknek egész melegével, súlyával erre tudjunk rezonálni, reagálni, hogy ez mit jelent. Azt, hogy gyermekeid vagyunk, azt, hogy veled vagyunk közösségben, és aztán azt, hogy egymással is közösségben vagyunk, egy sokkal mélyebb, egy sokkal múlhatatlanabb közösségben, mint bármi. Ugyanakkor azt is látjuk, hogy mint gyarló emberek, mennyi indulattal vagyunk itt, talán még éppen a haragosunk is itt van velünk egy térben, vagy akit nem szeretünk, akiről rosszat gondolunk, hogyan lehetnénk akkor a te néped. Könyörgünk, hogy könyörülj rajtunk, hogy ne ítéletre legyünk együtt, hanem áldásra. És ehhez az kell, hogy tisztítsd meg a szívünket, amikor ide belépünk, akkor eléd állunk, amikor a te asztalodról kérünk, és amikor eléd terjesszük kívánságainkat, bűnbánatunkat, örömünket. Így áld meg ezt a mai Isten tiszteletet, megszólaljon a te mindenható igéd, az kézbe vegyen bennünket, formáljon, alakítson, és valóban a te népeddé legyünk ezen a szent helyen, akik a te imádásodra vagyunk együtt, hogy dicsőíthessünk és magasztalhassunk téged. Amen. Foglaljuk el a helyünket, és kérném szépen a gyermekeket, remélem vagytok azért egy páran. Az is lehet, hogy már vasárnap is iskolában van mindenki, vagy gyertek csak, nyuszik, gyertek, ne féljetek, azaz, gyertek csak, elregyetek ugye erre az oldalra, hogy föl ne billenjen a templom, úgy, jó, úgy, na, fogd csak meg a kezit, nyugodtan, úgy, úgy, meg vagytok? Na kérem szépen, akkor egy rendes, becsületes nagyot köszönünk, áldás, békesség. Köszönöm, egy nagyon egyszerű kis történetet mondok el nektek, egy problémát tárok elétek, és majd legközelebb itt várom a megoldási javaslatokat, jó, egy hét múlva. A probléma az úgy kezdődött, hogy a minap éjjel 14:30-kor megszólalt a riasztó itt a templomba. Sötét van, hideg, Nem tudod, hogy miért. Milyen jó az kiugrani az ágyból, mi? És hát persze, hogy fogsz egy jó nagy botot, kulcsot, és akkor így osonsz így a mínuszba. Akármi lesz neki, meg fölé fölmert ébreszteni, mi? Meg hogy betör, azt hagyjál, de fölébreszt. Na, az valami. De a lényeg az, hogy bejöttem, természetesen nem találtam semmit. Na, mindjárt csörgött is a szomszéd, hogy jöjjenek és segíteni a riasztósok. Akkor mentem előre, mert mondta, hogy az első részből jött a riasztás. És egyszer csak, hogy belépek ott az ajtón, valami elsülített előttem. Hát szerintem ez egy nyest volt. Ez mekkora öröm mi, hogy van egy nyest a templomba, és minden éjjel mászkál, mi? Tehát ez ennél jobbat nem tudok. Második riasztás után elhatároztam, hogy hát nem riasztok be, csak akkor meg ideges vagyok. Hát ez nagy dilemmák ezek. És aztán múltkor megint megszólalt a riasztó, szerencsére nem éjjel, csak úgy este 11 felé. De lefeküdtem, aludtam, és álmomban nyesttel beszélgettem. Na most... Jó, ebben van egy kis lódítás, de elképzeltem, hogy azért el tudnám ezt a nyestet kapni, hogy mit csinálnék vele? Szerinted mit csináljak vele? Mit csináljak, ha elkapom a nyestet, Panka? Nyírjam ki. Na? Hát ez végül is egy ragadozó, mindent összepiszkol, rák, stb. Zsolti? Hát ugye a nyest nem szavazná meg, hogy kinyírjam, igaz? És akkor gondolkodtam rajta, meg ráadásul ugye veszélyes, mert az autóknak a elektromos vezetékeit is megeszi. Hallottál már ilyet? Mondom, megkérdezném tőle, hogy kedves nyest úr, maga megbolondul, teszi a műanyagot. És mit válaszol erre a nyest? Hogy kedves tiszteltes úr, maga megbolondult, hát gyerekkora óta műanyagot eszik, nem? De, szóval ebben nem tudnám meggyőzni a nyestet, hogy ne egyen műanyagot, mert én is rendszeresen fogyasztok, csak emeljek a boltba, és már hozok haza egy fél kiló műanyagot. Ugye hát vannak mindenféle ilyen elképzelések, hogy beteszek valami ketrecet, vagy áthozom a megsugok titokba a légpuskámat, érted, és elkapom, csak aztán rájöttem, hogy a nyomok maradnak a falon, a szép meszelt falon, tehát akkor ezt belelövök, és ott marad egy luk. Tehát nem. Hát akkor egyenlőre nem tudok mit tenni, úgyhogy várom az ötleteket, hogy hogy lehet egy nyestől megszabadulni. Ugye miért mászkál ez itt, még ez az utolsó gondolat? Hát mi nem megy ki az erdőbe? Megmondjam. Mert nincs. Na, hol van itt erdő? Hát az összes erdőben van építve, nem? Mert ő lakott itt előbb, fönn a hegyen, csak építettek oda házakat. És aztán beszoktak. Ilyenek a szarkák is egyébként. Azok is itt beszoktak, itt randalíroznak időnként, és bántják a kis madarakat. De azokat se lövöm le, mert neki is kell élni valahol. Tehát a dolog nem egyszerű. Úgyhogy gondolkodjatok el ezen nagyon, hogy mit lehet csinálni a nyestekkel, akiknek nincs helyük, ugye? Nincs erdő, nincs elég nagy tér, ezért bejönnek a városba, beköltöznek a padlásra, randalíroznak, mindent összerágnak, meg hát büdösek is, hogy nem valók egy templomba. Mi a megoldás, jó? Föladtam akkor a leckét? Egy hét múlva várom az építő válaszokat, hogy a nyestnek is jó legyen, meg nekünk is, rendben? Jó, köszönöm szépen, áldás, békesség, szervusztok. Jó, a 154. dicséretet énekeljük. Úr Jézus, mely igen drága.
Thank you.
Istennek igéjét hallgassuk meg, melynek alapján Szent Lelke segítségével az az üzenetét kívánom hirdetni a János 3.22-től. A fejezet végéig olvasom az igét. Jézus ezután elment tanítványaival együtt Judea földjére, ott tartózkodott velük, és keresztelt. János is keresztelt Ajnonban, Szálim közelében, mert ott sok víz volt, és az emberek oda mentek, és megkeresztelkedtek. János ugyanis még nem volt börtönbe vetve. A János tanítványai vitába szálltak a zsidókkal a megtisztulásról. Oda mentek Jánoshoz, és azt mondták neki, Mester, aki veled volt a Jordánon túl, akiről te bizonyságot tettél, íme, az keresztel, és mindenki őhozzá megy. János így válaszolt, semmit sem szerezhet az ember, ha nem a mennyből adatott meg neki. Ti magatok tanúskodhatok arról, hogy megmondtam, nem én vagyok a Krisztus, hanem előtte küldettem el. Akié a mennyasszony, az a vőlegény. A vőlegény barátja pedig, aki ott áll és hallja őt, újongva örül a vőlegény hangjának. Ez az örömöm lett teljessé. Neki növekednie kell, nekem pedig kisebbé lennem. Aki felülről jön, az felettem a mindennek. Aki a földből való, földi az, és a földiekről szól. Aki a mennyből jön, és felettem a mindenkinek, és arról tesz bizonyságot, amit látott és hallott. De bizonyságtételét senki sem fogadja el. Aki befogadta bizonyságtételét, az pecsétet tett arra, hogy Isten igaz. Mert akit az Isten küldött, az Isten beszédeit szólja, mert annak ő nem mértékkel mérve adja a lelket. Az atya szereti a fiút, és kezébe adott mindent. Ki hisz a fiúban, annak örök élete van. Aki pedig nem engedelmeskedik a fiúnak, nem lát majd életet, hanem az Isten haragja marad rajta. Foglaljuk el a helyünket. Kedves testvérek, a mai igénk, újszövetség igénk az sokat mondó volt számomra, hogy a növekedés évében vagyunk, ezt gyakran hangsúlyozzuk. És hát persze a növekedés az építést is jelent gyakran, tényleges építkezést. A kalauz szerint ugye a krónikákban meg olvassuk a jeruzsálemi templom építését, éppen Salamon felszentelő imája után pillanatban vagyunk, amikor is elkészül a templom, hatalmas vállalkozás volt az ókorban, még nem azonosan Jézus korabeli úgynevezett heródesi templommal, de egy egészen új helyzet alakul ki általa az Isten népe életében, az állam életében, tehát nem véletlen az Úr intése és ígérete, amelyik nem arról szól, hogy mit kell még építeni, hanem arról, hogy milyen tartalmakat kell az új épületben felmutatni. Ha vele együtt nem épül a belső építkezés, akkor ítéletes dolog építkezni. Ez a salamoni történetnek a lényege, ugye? És ott példát is mond, ugye, hogy mi történik akkor, ha ez nem párhuzamos ez az építkezés, ugye, és kérdezik a népek, hogy miért bánt így ezzel az országgal és ezzel a templommal az Úr, ugye a rövid válasz azért, mert elhagyták az Urat. Tehát nem ebbe akarunk most belemélyedni, hanem természetesen a növekedés és az építkezés az ugyanúgy áldások forrása is, az állandóságnak biztosítása, a jövőnek a hordozója is lehet. Itt csak a háttérben legyen ott valahol a fülünkben ez a történet a salamoni templommal és a hozzá fűződő ígéretekkel. A jánosi történet nagyon más, de mégis a növekedésről szól, mégpedig egész rendkívüli módon, de azt mondja, hogy neki növekednie kell, nekem pedig kisebbé lennem, vagy alászállanom, hogy a Károliban van. Vagyis János azt mondja, hogy Jézus az, akinek növekedni kell, és Jánosnak az ő prófétai előkészítőjének, aki mai nyelven azt mondanánk, hogy elévülhetetlen érdemeket szerzett, annak meg visszafelé kell menni, vagy kisebbé kell lenni. És ezzel meg is adta tulajdonképpen ugye az evangélium az Isten szerint való növekedés mércéjét és menetét. És ugye itt is kapcsolódunk egy kicsit a salamoni építkezéshez. Ugye ha az Isten nevének a tisztelete növekszik, és az ő szolgái, a király, a papság, a vezetők, felelősek, Isten előtti alázatban kisebbé lesznek, akkor ott valójában növekedés van, áldás van, gyarapodás van. Ha megnövekszik a szolgáknak, tudnék az Isten szolgáinak, uraknak, főnököknek az arca, ugye akkor ott bedugulnak az áldás csatornák. Ez nem véletlen, ez egy, nem azt mondom, hogy mechanikus összefüggés, de azt hiszem elég egyértelmű, sőt az Úr kivonul onnan. Isten nem tud és nem akar nagyképű és öntelt hívek között tartózkodni, akik megoltják a lelket, ahogy az apostol mondja. Ezért talán nagyon szép és tanulságos a keresztelőnek a története, ugye, aki pont az ellenkezője ennek. Picit érdemes vele ilyen szempontból is foglalkozni. Azt olvassuk az igében, hogy Jézus elment a tanítványaival Júda földjére, és ott keresztelt. Nem sok helyen találkozunk ezzel, hogy működése elején Jézus keresztel, és János szerint tulajdonképpen a központ környékén van, Jordán, Judea közelében, és nem maradott a keresztelőnél, és ugyanakkor viszont nagyon fontosnak tartja keresztelő mozgalmát, ami egy bűnbánati mozgalom, az ő keresztség az nem a mi keresztségünk, hanem egy bűnbánati alkalom, amelyet többször is végezhettek, de ott akkor ez egy nagy mozgalommá vált. Tehát ez volt az előkészítés, ugye, az Isten akarata szerint valónak látta ezt Jézus, és ezért maga is gyakorolta. Itt úgy tűnik egy ideig, még párhuzamosan is megy a kettő. Miért? Azért, mert az Istenhez vezető út első számú feltétele az a bűnbánat és bűnbocsánat. Ugye Nikodémusnak mondja Jézus egy kicsivel előtte, hogy aki nem születik víztől és lélektől, nem medve az Isten országába, miről beszél? Itt erről a bizonyos bűnbánatról beszél Jézus. Enélkül nem lehet beszélnünk megújulásról, újjászületésről, megtérésről. Tehát kifejezi ez a bizonyos jánosi keresztség azt a radikális döntést, hogy szakítok az addigi életemmel, bűneimmel, és így lesz igazán alkalmassá az ember arra, hogy a lélek igazán munkálni kezdhessen benne. Tehát János még egy kis ideig folytatja a munkáját, és ebben a párhuzamos tevékenységben, de mégsem azonosság, ugye, mert János nem magának gyűjt tanítványokat, nem a maga követésére hív, hanem a Mesiáshoz küld. És ahogy Jézus halad Judában a középpont felé, érdekes, ahogy János egyre inkább a szél felé megy. Kivonul a jelenetből, lehet ezt mondani. Ugye Jézus azonnal Jeruzsálembe ment, hogy a templom megtisztítással kezdi munkáját, már az elején is, és János már népszerű, nem megy Jeruzsálembe, nem megy Jézus után, hogy én is itt vagyok, hanem tudja azt, hogy lejárt az ő küldetése. Megtette, amit meg kellett tennie, és vannak közben, ezért nem ment olyan simán, mert nyilván az János tanítványok, azok próbálják ezt valahogy megérteni, és most már valami más van, és vitatkoznak ott a teológusokkal János tanítványai, és nem tudjuk, hogy ennek a vitának mi volt a tárgya pontosan, de talán éppen Jézus keresztelői munkássága, hogy azt mondja, a tisztaságról vitatkoznak. Minden esetre kérdezik Jánost a Jézus keresztsége felől, és itt summázzák, hogy mindenki ő hozzá megy. Tehát csak, hogy mester, itt van ez az ember sikeres, sőt, még nálunk is sikeresebb, És ebben van egy kis féltékenység is, tanácstalanság. Hát mi lesz most velünk, mert az új helyzetben is. János újból bizonyságot tesz Jézusról, immáron ez az utolsó életének bizonyságtétele, mert aztán el fogja fogadni őt, majd Heródes és meg is öleti. Sajátos mondatot őriz meg itt az írás, azt mondja, hogy semmit sem szerezhet az ember, ha nem a mennyből adatott meg neki. De azt jelenti, hogy Jézus nem saját szakálára sikeres, hanem az ő sikerének az a titka, hogy az Isten van vele, illetve általa. János viszont semmilyen státusszorra, semmilyen módon nevet szerezni nem akar, nem hajt erre, hanem, és főleg nem ugye Jézussal szemben, és egy nagyon szép képet mond. Az ő helyzete is Jézushoz képest van kijelölve, de nagyon világos ez a pozíció. Azt mondja, hogy előtte küldettem el, és ezt újra elmondja, és legyen világos, hogy előtte küldettem, ő érette, jöttem, ő miatta végeztem, amit végeztem, ő az útkészítő, a bejelentő, és végképp helyre teszi, azt mit kell gondolni felőle, amikor en a mennyasszony vőlegény a mennyegző képével ábrázolja maga helyét, Isten népe a mennyasszony, Jézus a vőlegény, ő pedig mondja a vőlegény barátja. Kicsit ilyen vőféj szerep is ez, ugye? A Lukács első részben mondja róla még a gyermek, a jövendő gyermek keresztelőről, hogy az a lesz a feladat, hogy felkészült népet állítson az Úr elé. Ugye a legfontosabb pillanat tanúja és részese a mennyasszony és vőlegény találkozásában, annak találkozásának, és örül a vőlegény örömének, mondja, de egy mély baráti kapcsolatot tételez fel, de mégis ebben egyedül a vőlegény a fontos. De keresztelő János öröme teljes, mert látja, hallja, ahogyan szól a vőlegény a mennyasszonyhoz. Végre megtörtént a találkozás, a készfogó, és a mesiás az ő népéhez szól. Hát ez az ő küldetésének a teljessége. Ilyenkor nem a vőfénynek vagy a barátnak kell előtérben nyomulni és mutogatni magát, hanem rámutatni a vőlegényre. Ezért olyan nagy súlyú és helyes ez a mondat, hogy neki növekednie kell, nekem pedig kisebbé lennem. És ez már el is kezdődött itt a Jordánnál, ugye, hogy mindenki ő hozzá megy, és drámai is lesz ez az alászállás, mert nem sokára elfogják, börtönbe teszik, de még inkább alászáll kiszolgáltatva egy bosszúálló asszonynak, akit megbírált, és a végén kivégzik. Hát ez aztán ugye az alászállások alászállása. Jézus pedig megy a megdicsőülés útján. És ezt látja meg János, és ezért mondja, hogy így kell ennek lennie. Ez az Isten által kijelölt rend. Vagyis betöltötte hivatását keresztelő János. Egyre inkább eltűnik a képből, Jézus pedig egyre nagyobb lesz. És itt van az, amiről az elején szóltunk, ugye, hogy a gyarapodásnak és növekedésnek nem az a célja, hogy nekünk legyen, tekintélyünk legyen, vagy erősek legyünk, hanem az, hogy ebben az építkezésben ne a mi nevünket írják a mestergerendára, vagy a tetőorom zászlóira, akkor építkezünk, hanem egyedül Jézusét. És ez hiteles legyen, ugye ez a név, oda helyezés vagy felírás, ott lehetünk mi is természetesen egy kicsit odébb a szélen, és örülhetünk, mint a vőlegény barátja. Nyilván azért is foglalkoztat engem ez az ige, mert egyrészt ez jött soron, másrészt pedig, hát mi most építünk, ugye, most aztán ma mindent megmutatunk, hogy kell építeni, remélem, hogy sikerülni is fog. Hát a nagy kérdés az, hogy a végén mi lesz oda fölírva, kinek a nevei lesz. Egy név lehet csak jogosan ott, és Isten adja, hogy amikor ezzel elkészülünk, akkor tényleg ez a név ragyogjon ott. Különben az Úr nem építi a házat, hiába dolgoznak annak építői. Viszont van itt még egy fontos üzenete a felolvasott igének, hogy az egész növekedés kérdést más viszonylatba helyezi, hirtelen szinte egy fordulattal. Először magamnak is itt kellett ezen meditálni, hogy miért jön ez ide, hogy János pontosan tudta, tudnék az evangélista, hogy mi a különbség közte, tudnék keresztelő János és Jézus között. És azt mondja, hogy a felülről jött, az felette van mindennek, aki a földről való, földi az. Tehát ugye szó nem lehet arról igazából, hogy valahogy az Istennel akarnánk itt rivalizálni, hogy mi is vagyunk. Az Bábilonban megtörtént, nem sikerült, ugye? Mert a földi az földi, kicsi marad az magától is, a felülről jött pedig felette van mindennek. Minőségi különbség van, és Jézus és János munkásságában sok hasonlóság volt, mégis a mennyből jövő a mennyei dolgokról tesz bizonyságot. Ugye a földi az pedig a földiről az. Ugye azt jelenti, hogy föl kell váltania most már a mennyeinek a földit, a bizonyosságnak, föl kell váltani a sejtést, a látomásnak, az mást az igazságnak kell felváltani, ugye? Hol található mindez? Jézusnak az igéiben, beszédeiben, és ez így van, hogy sok keresztény ember megmarad ebben a prófétai, jánosi állapotban, hogy vannak sejtései, vannak látomásai, élményei, azt mondja, nem, ezt a tiszta, világos, egyértelmű igei beszédet, amit Jézus hozott, annak kell most már következni. Bennem is kell, hogy az a földi, amelyik mindig nagy akar lenni, mindig benne van ez a törekvés, az csak szálljon alá azért, hogy végre felválthassa a mennyei. Ugye ez a fontos, hogy végre igazán meghalljam az Istennek beszédét, mert azt mondja, ugye, hogy ez az ige, amelyik tett is szó is, amelyik egy teremtő ige, megdöbbentő, azt mondja, hogy mindenki elutasítja, inkább így lehetne fordítani, hogy sokan elutasítják. De aki meghallja, de aki befogadja, mondja, mégis hallgat rá, annak az élete, hite, ugye pecsétként hitelesítő, hogy az Isten igaz. Nagyon érdekes ez a mondat itt, valójában nem kell az Isten igazát bizonyítani, de azt mondja, hogy aki befogadja, az a pecsét rajta. Azért az kell, kifelé látható legyen, hogy ez nem valami emberi kitaláció, ez felülről való. Ebben van valami isteni dolog. Soha nem felejtem el, hogy különböző ilyen szociális tevékenységeket is folytattam még a régi helyemben, és csináltunk ilyen különböző ilyen köröket, kallódó gyerekeknek, meg hasonlók, és akkor kijött valaki Pécsről, aki nagyon be akart ebbe szállni. Hát ma így mondanám, hogy ez egy tényleg tök ateista volt szegénykém. És azt mondta, hogy te csináljál már ilyen gyülekezetet, csak ne legyen benne az Isten. Ez milyen jó ez, de olyan jól csináljátok, csak valahogy ezt az Isten dolgot hagyj ki, és akkor én jövök majd. És azt mondtam, hogy ez a rész az, ami nem megy, én csak az Istennel tudom. Anélkül meg nem tudom, ugye? Hát így van ez, hogy Isten nélkül ez sehogy sem megy, ez a gyülekezet dolog. A felülről való nélkül nem megy, és adjunk hálát az Istennek, hogy ő itt van közöttünk, és adja az ő igéjét. Mert nem az Úrnak, és nem az ő igéjének kell növekedni igazából, mert az mennyei dolog, az megvan, az hatalmas, az nem átfogható. Nekem kell olyan kicsivé lennem, hogy egyszer csak be tudjam fogadni a mérhetetlenül többet és nagyot, ugye? Nem az értelmemnek, eszemnek kell kicsinek lenni, hanem annak a nagyképűnek, akit jól ismerünk magunkba, annak kell kisarcúnak lenni, és akkor be fogja tudni a végtelen nagyot is. Ahol ez az ego elkezd alább szállni, kisebbé lenni, és felismerni, hogy az Isten jön az ő teljességével. Azt mondja Jézus, hogy az Isten nem méricskélte az ő neki adott szent lelket, hanem odaadta teljességet, mindent odaadott neki, mert ő annak nem mértékkel mér vagy a lelket. A zsidó teológiában volt, hogy a professzorok, a profétáknak különböző mértékkel adott az Úr, azt mondja, hogy ő nem egy a profét, ő maga az Isten, tehát ott nincs ilyen méricskélés. Jézusban maga az Isten jön menyegzőre az ő népével. Tehát nem is arról van szó, hogy egy győztes egyház teszi nagyjá az ő nevét. Ugye Európában sok nyomorúság van e tekintetben, és az egyházak krízisben vannak, hát hogyan lehetne megint győzni ezen. Sokat gondolkodunk, én is sokszor ezen elgondolkodom, hogy nagyjá tesszük a nevét, és aztán még az üdvösség is jár nekünk, nem, amelyik egyház, amelyik nép, amelyik hívő engedelmes, az kap olyan hitet, amely megtartja, megmenti, amelyik győztes. Tehát néki növekednie kell, nékünk pedig alábbszállni, és ebben van Keresztelő János emberi nagysága is ebben a történetben, hogy a csúcson ugye elvégzi az ő küldetését, rendkívüli alak, tulajdonképpen azt lehet mondani, hogy rendkívüli sikerekkel, ugyanakkor nagy lélek, mert a bizonyság tétele nagy, és ez a magatartás, amik rámutat Jézusra, Isten lelke munkája azt, hogy ilyen rámutató legyen másokat Jézushoz irányító, ami életünk, bizonyságtételünk és az úrasztala, és azért terítetik meg minden hónapban rendszeresen, hogy ebbe gyakoroljuk magunkat, mert gyakorolni kell az, hogy ő növekedjen, én pedig ha tudjak kisebbé lenni, így, ezen a módon engedelmeskedve, hogy szolgálatunk és életünk áldott legyen az Úrban. Amen. Kedves testvérek, most az uracsora előtti ének a helyett, vagy az éneket az énekkar fogja elénekelni nekünk. Pedig hallgassuk meg fennállva sákramentum szereztetésének az igéjét, ahogy ez Pál apostol mondja nekünk a korintusi levélben a következőképpen. Én az Úrtól vettem, amit át is adtam néktek, hogy az Úr Jézus azon az éjszakán, melyen elárultatott, vette a kenyeret, hálát adott, megtörte, és ezt mondotta, vegyétek, egyétek, ez az én testem, mely ti érettetek, megtöretik, ezt cselekedjétek az én emlékezetemre. Hasonlóképpen vette a poharat is, miután vacsorált volna, ezt mondván, e pohár, amaz új szövetség az én vérem által, ezt cselekedjétek, valamennyiszer isszátok az én emlékezetemre. Mert valamennyiszer eszitek-e kenyeret és isszátok-e poharat, az Úrnak halálát hirdessétek, amíg eljő. Hozzáteszi az apostol, hogy vizsgálja meg magát azért az ember, és úgy egyék abból a kenyérből, és úgy igyék abból a pohárból, hogy aki méltatlanul eszik és iszik, ítéletet eszik és iszik magának. Magunk megvizsgálása bűnbánatban történik, hajtsuk meg a fejünket, eképpen mennyei édesatyánk az Úr Jézus Krisztusban, te igéd az fölemelt és meg is ítélt. Elhangzott benne a kemény mondat, hogy aki nem engedelmeskedik, az ítélet alatt marad. Ebben jöttünk a világra bűnben fogantatva, és így élünk ebben a világban, azt gondolva magunkról, hogy jók vagyunk, ahelyett, hogy a te igédnek fényében és tükörébe szemlélnénk sokféle nyomorúságunkat, emberi gyengeségeinket, a rejtetteket és a nyilvánvalóakat, és olyan könnyen adjuk az önfelmentést magunknak, miközben a legkisebbet is megtoroljuk a másikon. Olyan nyomorultak vagyunk mi ebben az ítélkezés kérdésben, hogy könyörögünk most te hozzád, hogy te légy a szerető édes atyánk, aki mindent lát a mi életünkben, és mégsem ítélkezik, hanem kegyelmez nékünk Krisztusért, akár a gondolatban elkövetett bűneinkért, akár a számtalan, rosszul kimondott és ártó szándékkal kimondott szavainkért, a cselekedeteinkért, hibás döntéseinkért, amelyben önzés volt, kicsinyesség volt, bántás volt, és legalább ugyanennyi mulasztásért kérünk téged, hogy Jézus Krisztus érdeméért kegyelmeznékünk, tisztíts meg bennünket, adj új életet, úgy odaszánást és erőt arra, hogy véghez is tudjuk vinni. Így kérünk téged, hallgass meg a mi imádságunkat. Most pedig magunkat megalázva mondjuk el bűnvaló imádságunkat közösen is. Könyörülj rajtam, én Istenem, a te kegyelmességed szerint, tisztítsd el az én bűneimet. Tiszta szívet teremts bennem, és az erős lelket újíts meg bennem. Amen. Szeretteim, a hitünket megvállaltuk már a kereszteléskor. Most az Anyaszentegyházunk rendje szerint néhány kérdést teszek fel, melyre hallható szóval is lelkiismeretesen válaszoljatok. Az első, hiszitek-e, hogy ebben a sákramentumban adja nekünk az Úr Jézus Krisztus a Szentlélek által bűneink bocsánatára és lelkünk örök üdvösségére az ő szent testét és vérét? Hiszem és vallom. Hiszitek-e, hogy a szent vacsora Krisztussal és az ő szent egyházával való közösségnek és a megszentelt életnek jele és pecsétje? Hiszem és vallom. Ígéritek-e, hogy hálából odaszánjátok magatokat élő, szent és Istennek kedves áldozatul? Ígérem és fogadom. Én is mindezeket veletek együtt hiszem és vallom, ígérem és fogadom. Most azért, mint az én Uramnak méltatlan, de elhívott szolgája, hirdetem ti néktek bűneiteknek bocsánatát, melyet megáld a mi Úrunk ingyen kegyelméből, a Jézus vérének érdeméért hitáltal mindnyájunknak. Amen. Foglaljuk el a helyünket, keressük ki a 441. énekünket, és akik magunkat méltóképpen előkészítettük, járuljunk a Szentasztalhoz. A 441. Jerdicsérjük az Istennek fiát dallamára, kegyes Jézus én imádságomra. Keresztény testvérem, így szereztem Úrunk Jézus Krisztus az Úri Szent Vacsorát, így értek vele az apostolok első keresztények és itt való őseink, és Isten kegyelméből most így élhettünk vele mi is. Mielőtt kiki a maga hajlékába tér, hagyd kérjem és intsem, hogy magában az Isten kegyelmét hiába valóvá ne tegye, ne uralkodjék többé ti bennetek a bűn, sőt, viseljétek magatokat a ti keresztény rendeltetésetekhez méltóan, hogy semmi titeket meg ne foszthasson Istennek ama szeretetétől, melyet kijelentett és hozzátok megbizonyította Jézus Krisztusban. Most pedig meghatjuk a fejünket hálaadásban eképpen. Mennyei édesatyánk az Úr Jézus Krisztusban, köszönjük néked azt, hogy ma is veled tölthettük ezt a rövid kis időt, és mégis mennyi gazdagságot kaptunk általa. És hadd kérjünk arra, hogy ebből merítve tudjunk másokat is meggazdagítani. De az a békesség, amelyen megajándékozol, az ne csak egy pillanatnyi állapot legyen, hanem váljon a szívünkben feladattá, váljon olyan örömteli küldetésé, mert elsősorban azok között vagyunk, akik közvetlenül a szeretteink, akiket reánk bíztál. Hogy ez a szeretet, amellyel most veléd vagyunk, az kifelé sugározzon azok közében, körében, ahol élünk. Olyan nagyon gyakori az, hogy elfogy már, mire beérünk hétfőn a munkahelyünkre, ne fogjon el ez a szeretet. Azt kell, hogy újra és újra elkérjük, mert te kegyelmesen adod. És kérünk azért is, hogy a reménységeink is megmaradjanak, motiváltak legyünk, hogy tovább tudjunk menni, hogy tudjunk örülni a kis dolgoknak is, miközben nagyokon munkálkodhatunk a te kegyelmedből. És különösen kérünk most, édesatyánk, azokért, akik úgy élik át az elmúlt időszakot, hogy mindez semmivé lett a gyászolókért, elétbe viszünk most egy családot, aki hirtelen halált kellett átélniük, és megrendült az egész család. Könyörgünk érettük, hogy erősíts meg őket, legyenek, akik hordozzák őket imádságban, körülveszik, akik segítenek nekik. Az emlékezőkért is kérünk, akik évfordulókat ülnek meg ilyenkor, hadd könyörögjünk ő érettük. Megköszönjük néked az új életnek az ígéretét a kicsinyekben, gyermekekben, köszönjük a sákramentumokat, és kérünk, hogy áldj meg bennünket, kísér bennünket a ránk következő hétnek minden munkájában. És eléd bevisszük most, édesatyánk, az intézményeinket, iskoláinkat, nevelőket, tanárokat. Eléd bevisszük a mi népünknek a sorsát is ma emlékezve azokra, akik habozás nélkül adták életüket a hazáért, jobb ügyért, mi érettünk. Áld meg az ő emléküket és utódaikat, mindnyájunkat. A te fiadért, az Úr Jézus Krisztusért kérünk, hallgass meg a mi imádságunkat. Amen. Ti pedig így imádkozzatok. Mi, Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Foglaljuk el a helyünket, és hallgassuk meg a hirdetéseket. Sok minden fontos dolog van. A koncertről majd lesz hirdetés, ott majd Borsányi Márton maga fogja hirdetni. Hétfőn az énekkar most már rendszeres, ugye? 6 órakor, ha jól. Igen. Baba Mama folytatódik kedden, a Bibliaóra természetesen. Szerdán nyugdíjas Bibliaóra van. Csütörtökön reggel 8 órakor szintén a Bibliaóra. És este 7-kor van az Ádám kör. Most ugyan arról volt szó, hogy majd pénteken lesz, de még ez most nem fog működni. Tehát ezen a héten csütörtökön van az Ádám kör, és előre láthatóan itt lesz a gyülekezeti teremben. Tehát ne felejtsük el, és jöjjünk el. konfirmációk megindultak, ifjúsági bibliaóra megindult, szombaton délelőtt 2 tanóra is van, hogy Ábrám Angéla tart 10-kor és 11-kor. Jövő héten, szombaton szintén majd erről is lesz bővebb hirdetés, Demjén István sportnap lesz, imáron az iskolában, ez egy nagy lépés előre. A mai istentiszteleten Pető Márk testvérünk olvasta az igét. Ezen a héten megemlékeztünk Horváth Zoltán sírkövénél életéről, tavaly novemberi elhunytáról, Ézsaiás 40 igéivel, minden test hű és minden szépsége, mint a mező virága, megszárad a hű, elhull a virág, de Istenünk beszéde mindörökre megmarad. A héten búcsúztunk el Kiszeliné Vörös Erikától, János 15:15-tel, titeket azonban barátaimnak mondalak, mert mindazt, amit hallottam az én atyámtól, tudtul adtam nektek. A gyülekezet imádságos részvétét kérjük egy család, gyászoló családért, akiket mi nem ismerünk, de ide fordultak hozzánk, annyiért csupán, hogy imádkozzunk értük, a családfő hirtelen meghalt külföldön, nehéz helyzetbe került a család. Alexe Konstantinnak hívják, Erdélyből jöttek át Magyarországra. Hirdetem, hogy elhunyt dr. Urbán László testvérünk, Kavaloni Gyöngyi presbiterünk férje, temetése október 10-én, csütörtökön 10:30-kor lesz a Farkasrét hőbejáratnál lévő ravatalozóban. Isten vigasztaló kegyelmét kérjük a gyászoló családoknak. A mai napon megkereszteltük Cikmántori Sebestény, Tomos Ildikó Eszter és Cikmántori Gábor gyermekét, szeretettel üdvözöljük őket gyülekezetünkben, és átadom gondnok úrnak a továbbiakat.
Én egyből továbbadom a szót Borsányi Mártonnak a koncerttel kapcsolatos hirdetése.
Szeretném hirdetni a gyülekezetnek a ma esti koncertet, amiről egy pár szóban szeretnék szólni, ugyanis ez úgy gondolom, hogy rendkívüli lesz, és ez egy olyan csillagállás alatt született, amiből nem tudom még, hogy hányat fogunk tudni megoldani. Az egyik az, hogy meghívtuk Nikolas Pál csembaló művészt, aki a Lipcsei Zeneakadémia régi zenetanszékének a tanszékvezető professzora, és az ő speciális kutatási területe az a reneszánsz billentyű zene. Na most ettől nem kell megijedni, a reneszánsz zene az nem egy elvont zene, és ő ebből a kutatási területéből fog egy órás bemutató koncertet tartani. Úgyhogy ez az egyik dolog, ami rendkívüllé teszi az alkalmat. A másik dolog, ami rendkívüllé teszi az alkalmat, hogy az országban egyetlen egy csembaló van, amelyiken ezt a fajta zenét meg lehet szólaltatni. Ez a csembaló itt áll. Tehát ez is egy rendkívüli dolog, hogy ezt a hangszert mi erre a koncertre megkaptuk. És még a hangszerről annyit szeretnék mondani, hogy ez csak azoknak fog megadatni, akik eljönnek a koncertre. Ugye ez most le van takarva, ez egy olyan hangszer, aminek nem csak a hangzása fantasztikus, hanem esztétikailag is egy rendkívüli élmény, ugyanis ez a hangszer végig arannyal van díszítve és festve, és hát azt hiszem, hogy ilyet tett ez az országnak tényleg az egyetlen hangszere, ami a stílushoz is illik, és ami esztétikailag is hát egyszerűen csodálatos. És amit nagyon szeretnék hirdetni még, hogy Nikolas Pál ide tulajdonképpen hát baráti alapon jön el, és a két szép szemünkért, úgyhogy én nagyon szeretném kérni a gyülekezetet, hogy legalább egy olyan szép számban, azt is szeretném a gyülekezetnek megköszönni a múlt heti koncertet, ahol körülbelül olyan 150-160-an lehettek, de hát én szeretném, hogyha legalább egy ilyen számban megjelennénk. Ez este 6-kor van ma. Köszönöm szépen.
Hát akkor hajrá, ki lehet menni az utcákra, hogy behívni a népeket. Tehát jövő szombaton kerül sor a Demjén kupára az iskolába. Azt mondta a Szalontai Károly főszervező, hogy már külön ne hirdessük, mert úgyis már mindenki van szorva, de azért oda is lehet jönni a futafokon. Nagyon jól szerepelt a gyülekezetünk, hogyha jól tudjuk, akkor Megyeri István ezüstérmet nyert, Tóth Barnabás bronzérmet, és Zimonyi Anna pedig szintén bronzérmet nyert. Úgyhogy ha ilyen jól ment a futafokon, akkor itt a gyülekezeti sportnapon is tessék csak részt venni, és itt az az előny van, hogy tényleg a feladatok azok akármilyen kicsitől az akármilyen nagyig terjednek, mert van sakkverseny is, és ott aztán akárki is bekapcsolódhat, bármilyen korosztály. nem kell különösebb fizikai erőnlét. Október 20-án lesz az 50-60 éve konfirmált a konfirmáció megerősítő alkalma. Kérem, hogy az érdekeltek jelentkezzenek a lelkészeknél. Készüljünk már arra, hogy ugye kezdenek a falevelek hullani, még addig nem lesz vége, de a templom belsejét legalább, meg a kertet úgy nagyjából rendbe tudjuk hozni. Október 26-án szombaton, ekkor lesz tehát a szokásos templom takarítás partinak az első fordulója az őszi esetbe. Azt is kérem, hogyha lehet, akkor rendszeres utalással támogassuk a gyülekezet szolgálatát. És hát mindig vannak különlegességek. Elfelejtettem hirdetni sajnos azt a múlt vasárnap, hogy diakóniai vasárnap volt, amikor az egyházmegye valamilyen céljára adakozunk. A múlt vasárnapi persejpénzünket, ami körülbelül 40 ezer forint volt, azt a Pest-Szent-Lőrinci központi templom tetőcseréjére adtuk, így az egyházmegye adja mindezt össze. Hát tudjuk, hogy vannak időnként ilyen gondok, és ez egy fontos akció volt. Egy másik fontos dolog, hogy a iskola befogadó istentiszteletének a persejpénzét, ami körülbelül 100 ezer forint volt, azt pedig ma vitték el a Hirót Béla és Sűrös András vezetésével az iskolások. Ma indultak el az erdélyi körútukra, az első alkalom az Arad lesz, érthető okokból. A út végén viszont Kolozsvárra érkeznek, és a kolozsvári testvériskolánk, református testvériskolánk fogja ezt az összeget megkapni. Úgyhogy fontos ezt tudni, hogy mi is sok támogatást kapunk, és kaptunk, és reméljük a jövőbe is kapunk, és fontos, hogy mi is tudjunk adni támogatást. És hát végül, de nem utolsó sorban megjelent Nagy Péter lelkészünknek a következő kötete, Babilontól Betlehemig címmel, bibliai jelenetek nem csak gyerekszínjátszóknak, hanem bárkinek, nagyon érdekes, ezt többen már láthatták, és az iratterjesztésbe lehet kapni. Úgyhogy köszönjük szépen, hogy tiszteletes úr szánt erre időt, és akkor ez mindenkinek a kincse lehet. Nekem csak az jutott az eszembe, hogy készülhetne egy következő kötet a nem bibliai jelenetekből, hanem mondjuk az ilyen ünnepi dolgok, mint a mai megemlékezés és egyebek, de egyelőre most örüljünk ennek, és vigyünk belőle minél többet, ez egy jó alkalom. Köszönöm szépen!
Köszönjük szépen, és akkor én csak egy mondatot még itt alá kell húznom, hogy akik 50 éve konfirmáltak, vagy 60, vagy 70, vagy, és hát nyilván, hogy a nagyon magas évtizedeknél ott azért már nem kell a kerek évfordulókat kivárni, ez egy kicsit morbidnak hangzik, de hát ilyen az élet. Én már rájöttem és elfelejtettem az 50-et, úgyhogy én már csak 65-nél fogok beszállni a dologba, ha megérem. Tehát ezt legyünk kedvesek, és nézzünk utána, hogy mikor is konfirmáltunk. Persze vannak, akiknek már voltak ilyen évfordulóik, de lehet azt még egyszer megerősíteni. Jelenleg 2 testvérünk jelentkezett, nem az kell, hogy itt konfirmált, hanem bárhol, ezelőtt 50 évvel, 60-nal, 55-tel, 65-tel, 70-nel, 72, 73, az legyen kedves, és jelentkezzen nálam, hogy örülhessünk ennek, és méltóképpen megemlékezhessünk róla. A 462. dicséretünket énekeljük befejezésről, utána fennállva a himnuszt, áldás és a szokásos záróénekünk. minden jóknak adója, szeretetnek és kegyelemnek Istene áldjon meg és őrizzen meg titeket. Adjon bölcs és hálás szívet a jó napokban, béketűrés, bizalmat a nyomorúságok idején. Áldjon meg a földön testetekben, lelketekben, ti magatokban, családotokban, áldjon meg majd egykor az örök üdvösséggel a mennyekben, a mi úrunk Jézus Krisztus által. Amen. Viszont látás, áldás, békesség, este 6.